Dicsőség és hála legyen az Úrnak, nekem nincs sok mondani valóm, egyáltalán nem akartam ma semmit sem mondani, de Frank testvér, úgy látom, támaszkodott rám, és bizonyára ő sem lesz megkímélve. Nos, legyen bárhogyan is, szeretnék szívélyes üdvözleteket átadni a feleségemtől. Ő meglehetősen súlyos beteg, és kénytelen az ágyban maradni, így nem tudott megjelenni. De kérlek benneteket, mindnyájatokat, hogy imádkozzatok érte, mert Istennél minden lehetséges. Nem szükséges, hogy kétségbe essünk, van egy élő Istenünk, egy nagyszerű orvosunk és segítőnk. Olykor-olykor úgy van, hogy belekerülünk egy-egy helyzetbe, hogy egy kicsit minden próbára legyünk téve, de ez nem rossz. Mindent Isten kezéből akarunk venni, és köszönetet mondani neki mindenért, minden jó és szép napért, éppen úgy, mint minden rossz napért. Ha elfogadtuk a jót, hadd fogadjuk el a rosszat is, és így segítsen Isten mindannyiunkat, támogasson bennünket, bármilyen helyzetben vagyunk. Bizonyára több imakéréseink is vannak, az egyiknek az, a másiknak talán az. De azt hiszem, hogy az Úr, ami erősségünk és hatalmunk, és ahogy már hallottuk a zsoltárok szavából, hogy hogyan kiált fel ez a zsoltáros, majdnem a halálnak lettem prédául adva, de én felnézek tereát. Erről van szó. És így hadd tekintsünk fel, mi is őre, és hadd mondjuk, hogy valóban az ő ígéje lett, ami lábaink szövét neke, és világosságunk, ami útunkon. Igen, így közvetlenül meggondolkoztam rajta, nem akarunk semmit mondani voltaképpen, de nem akarunk senkinek semmi utalással lenni valamire, testvérek, de azt hiszem, hogy amikor halljuk, hogy mi az, ami napjainkban olyan nagyhangúvá válik az emberek között, és mit keresnek az emberek, és miben bíznak az emberek, akkor azt látjuk, hogy alapvetően jól állunk, mert tudjuk, hogy hol keressük, és hol találjuk meg a mi reménységünket, és hol találjuk meg a mi vigasztalásunkat, hol találjuk meg a mi segítségünket. Mert hallottuk az ígét a 119. Zsoltár 105. verséből, a te szavad az én lábaim szövét neke. A te szavad az én lábaim szövét neke. Az emberek azt akarják, hogy valaki kiálljon, és megmondja, mit, hogyan kell tenni. Valaki, aki utasításokat ad, de úgy gondolom, hogy mi, mint Isten gyermekei, már rendelkezünk a nekünk adott utasításokkal, és nem egy embertől kaptuk azokat, hanem az élő Istentől. Ó, ez valami csodálatos. Bár lenne, hogy Isten kegyelemben részesítsen bennünket, és továbbra is ő hozzá irányítsa gondolatainkat és értelmünket. Mert testvéreim és testvérnők, nem tudom, de az egész összefüggésben úgy elgondolkodtam rajta, meghallgattam egy kicsit, amit ma úgy a rádióban mondtak, és igen, az egyik azt mondja, hogy még ezt is el kellene mondania, még azt is, és parancsokat is, meg ezt is, meg azt is. Azt gondoltam, drága időm, vajon milyen órában érkeztünk? Valóban az utolsó órákban, az utolsó pillanatokban vagyunk, és ahogyan szeretett kedves Branham testvérünk is olyan erőteljesen hangsúlyozta újra és újra, hogy minden a végéhez közeledik, és a dolgok odafejlődnek, hogy az egyházak szövetségében, és hogy mindez össze lesz kötve, kötegelve. És azt is mondja ezzel összefüggésben, hogy a gyom vagy a gaz össze kell legyen kötegelve. És azt mondja, miért kell összekötegelve legyen? A tűznek, hogy el legyen égetve. De gondoltam azt is, alapvetően milyen kellene legyen az igazi hívők állapota, akik tudomásul vették az ez időre szóló ígőüzenetet. Nem kellene itt történnie valaminek, nem kellene, hogy legyen valami, hogy összefogjunk, hogy összegyűljünk, hogy összekapcsolódjunk egymással, hogy a szeretet kötelékében összekapcsolódjunk, hogy várjuk az Urat, mivel alapjában véve tudjuk, hogy mi következik, mi jön. tudjuk, hogy az igaz hívők számára semmi jó nincs kilátásba, hanem az Antikrisztus formálódik, alakot ölt. Itt azt olvassuk, amit János mond az első levelében, a második fejezetben azt mondja, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig valaki mégis vétkezne, úgy van egy szószólunk az atyánál, nevezetesen Jézus Krisztus az igaz. Aztán átmegy, aztán azt mondja a 18. versben, gyermekeim, az utolsó óra eljött, és amit hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Úgy már most is nagy számban vannak az antikrisztusok, akik felléptek. Nagy számban léptek fel már azokban a napokban. Akkor is így volt. Tehát nem kell, hogy csodálkozzunk rajta, hogy most a mérce mindenből túlcsordul. Nem kell meglepődnünk, testvéreim és testvérnők, hanem látjuk ezzel, és a saját szemeinkkel látjuk, hogy az utolsó percek valóban elérkeztek, és hogy ez annyira nagy lett nekem, nem tudom, de ki kell mondanom, hogy az elragadtatás meg lesz, az elragadtatás eljön, az Úr el fogja venni az öveit. Ó, ez olyan nagyszerű lett számomra. Gondoltam, mennyi az idő, mennyi az óra. Ha most már magunk előtt látjuk az egész folyamatokat, néhány évvel ezelőtt még, amikor még a Hubertus utcában voltunk, minden olyan csendes volt, olyan nyugodt, ott még nem volt semmi. Akkoriban hallottuk a Branham testvértől a hangszallagokat, és hallottunk minden olyan dolgokról, hogy az ökumenizmusba torkolik minden. Ma hallottátok, mit mond ez a nagyszerű kormányos, ez a nagyszerű ember az evangélikus egyházból. Valóban várják, hogy a katolikus egyház mikor jön a fogadtatásukra. Mindannyian hallottátok? Nem tudom, én is csak úgy mellékesen hallottam a hírekben, de ez így van. Tudjátok? Igen. Egy szív és egy lélek akarnak lenni. Mit jelent ez? Az írás a szemünk előtt beteljesedik. Testvéreim és testvérnők, ennek valóban egyesítenie kellene bennünket egymás között. A szeretetnek égnie kellene bennünk, és úgy, ami Urunk elé állni, mert látjuk, hogy az ő eljövetele nagyon közel van. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Igen, János, ő ezzel a várakozással volt. És látjuk, Isten segítségével, ha az időszámítás így megengedi, talán már az utolsó óra volt, mert már éppen elég Antikrisztus volt, akik fellázadtak az igazság ellen, ami az igazi hívőknek adatott. De az igazi hívők számára minden világos volt. Mert miért? Mert így folytatja, hogy közülünk váltak ki. És Branham testvér olyan világosan kifejtette a gyülekezeti korszakokban ezt a gondolatot, de nem tartoztak valóban hozzánk, mert ha valóban hozzánk tartoztak volna, akkor velünk maradtak volna. De így nyilvánvalóvá kellett válnia rajtuk, hogy nem mind közülünk valók vagy hozzánk tartozók. De ti megkaptátok a kenetet a Szenttől. Pontosan erről van szó. Ezt írja János az igazi hívőknek. És azt hiszem, ezek a szavak annyira frissek, annyira világosak számunkra ezekben a napokban, hogy azt mondhatjuk, kedves János apostol, te hozzánk szóltál, vagy hozzánk intézted a szavakat éppen ezekben az órákban, amikor olvassuk ezeket a szavakat. Nem tudom, de a Szent Szellem megengedte, hogy ezek a szavak le legyenek írva, és hogy most elolvashassuk őket. Éppen most, ezekben a pillanatokban, ebben az órában, szeretett testvéreim és testvérnők, mire várunk még? Én nem tudom, de valóban nem mondhatjuk-e, ugyanakkor megvan a Szenttől való felkenetésünk, avagy nem nyíltak-e meg a mi szemeink ezeket a dolgokat illetőleg, nem látjuk ahogy nem ajándékozott-e meg minket Isten kegyelemből, hogy lássuk, csak annyit mondok nektek, beszéljetek valamelyikükkel ezekből az emberekből, hogy látják-e vagy sem ezeket a fejleményeket, és mondok nektek valamit. Ez az ige üzenet, Isten ígéje elterjedt a hazánkban, valóban elterjedt, majdnem minden városban közhírré lett téve. És ez elhangzott még a rádión keresztül is. Az ige üzenet közhírré lett téve, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy a könyvek eljutottak még a minisztériumokba is. Ki értette meg közülük? Ki értette meg? Testvérem és testvérnők, csak azok fogják megérteni, akiknek megvan a Szent Szellem kenete. Senki másnak nem lesz hasznára. Így volt ez azokban a napokban. Tudjátok, ők mindannyian hallották az Urat, amikor itt volt ezen a földön. Mindannyian hallották az ígét, az igazságot, amikor Péter előállt vele. És még tovább is mehetnénk, de ki részesedett benne? Ki számára lett világossá annak idején? Kinek válik ez világossá napjainkban, kedves testvér, kedves testvérnő? Gondoljuk át egyszer, aztán nem tudom, mi történjen velünk. Nem tudom, hogy mi történjen veled és velem. Nem lehetünk levertek, búskomorok. Nem hallgathatunk tovább, hanem csak nyitott szívvel és nyitott szájjal adhatunk dicsőséget Istenünknek, hogy kegyelmet találtunk, és újra kegyelmet találtunk az ő színe előtt. Ti azonban a Szenttől kaptátok a kenetet, és teljes birtokában vagytok a felismerésnek, vagy a tudásnak. Hát nem magasztos ez? Nem csodálatos ez? Tudjátok, a hétvégén olvastunk Salamonról, az ő bölcsességéről. Ő bölcsességgel, tudással akart rendelkezni, a felismerésre vágyott az élő Isten vezetésére, és irányítását szerette volna élvezni. Ez volt a témánk a múlt hét végén. Tudjátok, itt azt látjuk, mondja János, hogy a szentek megkapták a szükséges tudást és a felismerést. Hát nem csodálatos ez, testvérek és testvérnők. Szeretnék valamit felhívni a figyelmünkbe, tudjátok? Ha Isten bölcsessége és felismerése beköltözött valakinek a szívébe, szeretett testvérem, akkor Isten szeretetének is ott kell lakozni a szívünkbe, és akkor nem tehetünk mást, mint hogy összefogjunk együtt, szeressük egymást, és várjuk, hogy az Úr hamarosan megjelenik. Mondok nektek valamit, ha a bölcsesség és a felismerés nem úgy jutott el hozzánk, ahogyan annak lennie kell a Szenttől, akkor viszályban és konfliktusban fogunk élni, és megosztottak leszünk. De nem a szentek, ezt megmondom nektek. Az igazi hívők szívében békesség lesz, a felismerés lesz, a szeretet lesz. Minden megtalálható lesz. Ez a tény. Tudjátok, nem hagyhatjuk magunkat feltartóztatni senkitől, sem magunk nem maradunk állva, hanem előre kell haladnunk, fel kell tekintenünk az élő Istenre. Ő lett számunkra minden mindenekben. Kedves testvéreim és kedves testvérnők, ezek a szavak nagyon jelentőséggel bírnak számomra. Ez valami csodálatos. Kicsoda a hazug? Nos, tovább olvashatnánk. Bizonyára pedig az, aki tagadja, hogy Jézus az Isten által felkent, vagy a Mesiás. Tudjátok, talán el fog odáig fakulni a dolog, fejlődni a dolog, hogy az emberek még ezeket a szavakat is előadják majd, és azt mondják, igen, persze, mi ezt hisszük, de ez még nem foglal magában mindent. Tudjátok, az ördög egy ezermester, és olyan gyönyörűen tudja utánozni Isten ígéjét. Tudjátok, igen, mondhatjuk, és ezt látjuk is rajta. Ő eljött az Úr Jézushoz is az ígével, nem olvastuk-e természetesen? Mindannyian tudjuk. De tekintetbe kell vennünk a dolgot, és azt szeretném mondani, aki valóban kegyelmet nyert Istentől, aki valóban megkapta tőle a bölcsességet, a kenetet, az látja, hogy milyen órában érkeztünk meg. Látja, hogy mi következik, mi jön ránk. De testvéreim és testvérnők, hadd legyünk kitartóak, hadd nézzünk ő rá. Aztán a 28. versben még azt mondja, és éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, arra nézve, hogy amikor kinyilatkoztatja magát, örömteli bizodalmunk lehessen, és ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk előtte az ő megjelenésekor. Nos, ezek csodálatos és nyomatékos szavak, amelyek Isten gyermekeihez lettek intézve. És most, gyermekeim, éppen most, tudjátok, amelyek Isten gyermekeihez vannak intézve, nem másokhoz, hanem Isten gyermekeihez, hozzád és hozzám. Igen, ha Isten gyermekei vagyunk. Amennyiben tudjátok, hogy ő az Isten az igazságos, akkor ismerjétek fel azt is ugyanakkor, hogy mindenki, aki az igazságot gyakorolja, őtől le lett nemzve. Ez nem is lehet másképp. Csak Isten szavának van igazza, és mindenki, aki tőle lett nemzve. Mit cselekszik? Így ismerjétek fel ugyanakkor azt is, hogy mindenki, aki az igazságot gyakorolja, tőle lett nemzve, vagy tőle született. Dicsőség és hála. Hát nem csodálatos ez? Ezek drága és becses szavak. Igen, tudjátok, egyetlen hazugság sem ered Istenből. Isten a kezdettől fogva abszolút igazság. Ki a hazudozó? Az, aki megtagadja Istent, és önmagát akarja az első helyre, vagy előtérbe helyezni. De tudjátok, minden nyilvánvalóvá vált. És mi nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk. De nem is tudom, ez az egész ma annyira elgondolkodtatott engem. Elgondolkoztam az egész dolgon. Azt gondoltam, Istenem, milyen időben élünk, milyen órában vagyunk, avagy megtörténhetne már holnap, avagy megtörténhetne már ma. Tudjátok, az Úr el fog minket vinni, el fog minket ragadni. Dicsőség és hála legyen az ő nevének, és aztán azt mondja, hogy a gyom és a gaz el lesz égetve. Magasztalva legyen a mi Urunk, és hála legyen neki. Ő nem hagyott bennünket cserbe, nem hagyott minket árván. Ő megmondta ezeket a dolgokat, amikor a földön volt, hogy nem akarlak árván visszahagyni benneteket, avagy nem tartotta el meg az ő beszédét, megtartotta. Nem hagyott minket árván, hanem mindent megismertetett velünk, és továbbra is tanít bennünket az ő útmutatásaira. Én annyira örülök és hálás vagyok. Legyen, hogy a hűséges Isten továbbra is vezessen és irányítson minket. Ez az én imádságom a Jézus nevében. Amen. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy Isten mit tett ebben az időben. Ha nem hallottuk volna azokat a dolgokat, amelyeket Isten erre az időre elrendelt, vagy meghatározott, akkor mindenben úgy belesiklottunk volna mi is. Önmagunktól kifolyólag senki sem tudhatta, egyikünk sem. Ez mind kegyelem volt, és most is kegyelem. De a kiválasztottak azok, akik minden korszakban meghallották, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. És ők minden korszakban látták, és felismerték Isten dolgait. Ők voltak az egyetlenek, akik valóban megmenekültek az ellenségtől. Tudjuk azt, hogy már az első pecsétben, az első pecsét idején teljesen fehérben jött el, és valaki azt mondta nekem, hogy alig vettem észre valamit abból, ami az elmúlt napokban történt, szándékosan nem, és nem is volt rá időm sem. De úgy mellékesen mégis a fülemhez jutott ez a dolog, minden szép és fehér. Igen. És az első lovas, egyben az utolsó is. Ugyanaz a rendszer, ugyanaz. Bár külsőleg módosult alakzatban mutatkozik. És ennyit megértettem, hogy pontosan tudta, hol mit kell mondania. A protestánsokkal való találkozóján pontosan tudta, hogy tisztelegnie kell Luther Márton műve előtt. és mindannyian teljes fülükkel hallgattak. Azért jött, hogy Luther Márton művét méltassa. Mostanáig még nem lehetett ilyet hallani, de ezekben a napokban, ó, igenis. Amint tudjátok, önmagában nem szívesen beszélek ezekről a dolgokról, de, ahogy Rusz testvérem már mondta, az idő valóban itt van, és minden, ami nem szegecs és szögálló, az magával van ragadva. És azok az emberek, akik korábban kinyitották a szájukat, most szótlanok lettek, és mindannyian a bámulattal maradnak. Az elmúlt napokban ugyanis, majdnem magam is nevetnem kellett, felhívtam egy nőt, aki az évek során egyszer-egyszer eljárt ide a környékről. És azt hittem, hogy talán már halott is. Aztán megkérdezett engem, hogy észrevettem-e én is mindezeket a dolgokat. Azt mondtam, engem ez nem érdekel. Aztán azt mondja, mi, ha tudtam volna, hogy ez egy ilyen egy pápa, akkor én is elmentem volna Kölnbe. Igen, és ez a lényeg. Annyira szeretetteljesen mutatkozik. Olyan békét sugároz. De felejtsétek el az egészet. Mindenki felvehet egy maszkot. És mit mond Ezékiel próféta a 28. fejezetben arról az emberről, akiben az ellenség megtestesül? Azt mondja, bölcsebb vagy Dánielnél, semmi sem marad rejtett előtted, vagy semmi titok sincs elrejtve előtted. Ott ül, mint egy Isten, és azt hiszed, hogy az Istenek székében laksz. Ezékiel 28. Magatok is elolvashatjátok. A dolgok mind nagyon világosan elhangzottak a proféták által. De ez az, amit hangsúlyozni szeretnék. Mi mindannyian nem értettük volna meg ezt ilyen teljes, átfogó mértékben, ha Isten nem küldött volna el egy megvilágosodott prófétát, aki ezeket a dolgokat újból a gyertyatartóra helyezte. Mi mindannyian nem így láttuk volna. Nem kell beképzelnünk magunknak semmit. Nem létezik egy sem. Tudjuk, hogy a próféták már az Ótestamentumban is beszéltek ezekről a dolgokról. És most, amikor látjuk, hogy az emberek miként isznak az aranypohárból, és ide-oda tántorognak, valójában, ahogy a Szentírás mondja, például Jeremiás 51. fejezetének 7. versében, egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Annak borából ittak a nemzetek. Ezért a nemzetek elveszítették az eszüket. Avagy én mondtam ezt, de hiszen én csak olvastam. Ezt Isten mondta az ő prófétáink keresztül. Még mielőtt ezek a fejlemények elkezdődtek volna, ő már tudta végét is, és bejelentette ezeket a dolgokat. És ma látjuk őket. A nemzetek, hadd olvassam fel újra, és most tényleg szó szerint olvasom. Egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Annak borából ittak a nemzetek. Ezért a nemzetek elveszítették eszüket, vagy őrültként viselkedtek. Nem csak, hogy elveszítették és feladták az ő szellemi tájékozódásukat, hanem elveszítették az eszüket is. Máskülönben tudnák, hogy a dolgok nem helyén valóak, nem oda tartozó dolgok. Én csak egyszer voltam szemtanúja, és ez Goebbels előadásaira emlékeztetett vissza. A közönség tapsa és minden egyéb körülötte, hogy nem tudott tovább beszélni, hanem abba kellett hagynia, mert a taps olyan hatalmas volt. Ez nem történt meg minden nap. Ez egy olyan propaganda és tömeghisztéria, hogy az embereket magával ragadja. nem lepődtem volna meg, ha hirtelen mindannyian hátraestek volna. Mit jelent ez az egész? Amint már elhangzott, gyermekeim, itt az utolsó óra. És egy János, aki emberként semmit sem tudhatott, hanem Isten szelleme szólt benne és általa. A felkenetés, amelyről beszélt, az rajta nyugodott. És eme felkenetés által képes volt ezeket a dolgokat kijelenteni. És amennyiben a felkenetés rajtunk lesz, meg fogjuk érteni ezeket a dolgokat. És amikor az van mondva, nektek megvan a szent kenet, akkor azt kell mondanunk, János, neked is megvolt. A felkenetés volt az, ami rajtad volt, hogy mi volt az, vagy kitárta fel Jeremiásnak. Amikor itt az Ószövetségben, amikor ennek a fejlődésnek a kezdetéről még szó sem volt, híre nyoma nem lehetett. Isten előtt a dolgok már is a múlt idői megfogalmazásban lelettek írva. Nem azt mondja, egy aranypohár lesz Babilon az Úr kezében, hanem sokkal inkább azt mondja, egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében. A proféták képesek voltak áttekinteni az időfolyamatokat, időkorlátozás nélkül. Már úgy látták azt, ami még meg fog történni jövőbenileg, mintha már megtörtént volna, és képesek voltak előre megírni a történelmet. Valahol a körlevélben már említettem, az emberek leülnek és megírják a történelmet, amikor az történelemmé válik. De Istennek már a történelem kezdete előtt megvoltak az ő történelem írói, és ő előre kijelentette az eljövendő idők fejlődését. És itt azt mondja, hogy az egész föld megrészegült, ezért veszítették el a nemzetek az eszüket. De létezik egy olyan nép, amely nem veszítette el az eszét, és ez Isten népe. Amikor a Jelenések könyvének 13. fejezetében, az utolsó versben ez áll, akinek van értelme, belátása, aki elveszítette ellenben, az már nem képes kiszámítani a fenevad számát, de akinek még van esze, van belátása, az számítsa ki a fenevad számát, és annak száma 666. Mindazok, akik a pohárból, az aranypohárból természetesen aranyból kell lennie. Különben az emberek nem ezzel a tetszetős megszólítással beszélnének vele, és nem innának olyan jól esően. De mi van az aranypohárban benne? Hiszen nem a külső pompa számít, ami kívülről látszik, hanem az a méreg, ami a pohárban van. És ki? És mindaz, aki iszik belőle, az megmérgeződik és megrészegül. Mindkettő bekövetkezik együtt. És ahogy itt meg van írva, a nemzetek elveszítették az eszüket. Az egyetlen, akit még valamennyire megtartotta, az a Schmidt kancellárunk volt. És ezt kell, el kell ismerni neki. Ő nem akarta a kanoszai útot megtenni. De mindezektől eltekintve, ha a Jelenések könyvéhez megyünk, van egy nagyon különleges íge a 13. fejezet 8. versében. Jelenések 13, 8. vers. És akkor imádni fogják őt a föld minden lakója, mindazok, akiknek a neve nincs beírva a megöletett bárány életének könyvébe a világ megalapítása óta. Az egész világ imádni fogja, hódolni fog, csatlakozni fog, és azt fogja gondolni, ez az az erős ember, akire az egész világ vár. Az egész világ egy olyan embert akar, aki megoldja a problémáit, és ő megoldja őket a maga módján természetes, a maga módján, sőt, megszabadítja őket mindattól, amit birtokolnak. Emiatt nem kell egyáltalán aggódnunk. Mindezeket a dolgokat a maga módján végzi. De avagy politikával foglalkozunk-e ma este? Nem. Isten ígéjét vesszük szemügyre, vagy tekintetbe. És a dolog komolyabb, mint ahogy mi gondoljuk. És hálásabbá kellene válnunk azért, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket. Először is megvilágosított minket, felnyitotta a szemünket, és felkent minket a Szent Szellemmel. Hogy felismerjük azt, aki ezekben az időkben előtérbe helyezi magát. És ahogy már akkor is elhangzott, gyermekeim, itt az utolsó óra. Ó, hogyan szólt Isten szelleme hozzánk, Istenem ez emberén keresztül. Abban az időben, amint mondtam, a történelem előre meg lett írva, még az is, ami itt az Új Szövetségben le van írva, és amit abban az időben lett kimondva vagy megírva, az idő múlásával beteljesedik. Ma valóra válik, és beteljesedik. Te és én mi látjuk, és hozzánk vannak intézve ezek a szavak. Gyermekeim, ez az utolsó óra. Mintha ki akarta volna önteni a teljes szívét. Nem csak azt mondja gyermekek, hanem gyermekeim. Mintha a szívéhez akarta volna szorítani őket. És azt mondaná, most figyeljetek jól rám. Meg akarlak ismertetni a végérvényes és utolsó dolgokkal. Ez az utolsó óra. És aztán azt mondja, erről ismerjük fel, hogy itt van az utolsó óra. Miről ismerjük fel? A felismerésnek számos jele van. De hogy ez is hangsúlyozva lett már, amikor felismerjük, hogy eljött az utolsó óra, akkor hadd szeressük egymást, és szeressük Istent mindenek felett, és ahol az ő szeretete van, ott nyilvánvalóvá is fog lenni. Ott fel fog tárulni Isten természete, lénye, és aztán, ahogy az is hangsúlyozva lett már, a második fejezet végén, és éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor kinyilatkoztatja magát, örömteli bizalmunk lehessen, és ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk előtte az ő eljövetelekor, vagy az ő megérkezésekor. Ajándékozzon meg Isten téged ezzel, ajándékozzon meg Isten engem ezzel. És ennél fogva teljesen Isten kegyelmére hagyatkozunk. És ahogyan azt itt az utóbbi időben szemügyre is vettük, Isten meghozta már az ő döntését. Egyáltalán nem kérdezett meg se téged, se engem. Nem kérdezte meg Ábrahámot sem, sem Izsákot, sem Jákóbot. Nem kérdezett meg egyet sem. Az ő választását, az ő előrelátása és előismerete szerint hozta létre, és kinyilatkoztatta magát azoknak, akiket szeretett, elhívott, és akikkel egy szövetséget kötött. Nem annak kedvéért, amit őt tettek volna, hanem az ő szabad és saját akaratából tette. És itt azt mondja nekünk az Úr, illetve az apostol, Isten szelleme által, és éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor kinyilatkoztatja magát, örömteli bizalmunk lehessen, és ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk előtte az ő eljövetelekor, vagy megjelenésekor. Legyünk egyszer őszinték. Miért és mi célból lettünk hívőkké? Avagy nem abban van-e a hívő létünk végső célja, hogy meglássuk az Urat, hogy felvétessünk ő hozzá, hogy mindig vele lehessünk? Hiszen nem csak azért lettünk hívők, hogy csak egy kicsit meggörnyedve járjuk az életet, hiszen azért lettünk hívőkké, mert bizonyosságot kaptunk Isten dicsőségéről ezen az életen túlmenően is. És ugyanaz az Úr Jézus, aki felvétetett erről a földről, ugyanúgy fog visszajönni, ahogy felment. És tudjátok, mi fog még történni akkor, amikor az elragadtatás után újra eljön az öveivel együtt, akkor meg fogja verni, meg fogja semmisíteni az ő szájának leheletével azt, aki mindenek fölé felmagasztalta magát. Ami Isten vagy Isten tisztelet volt, és meg fogja ölni őt. Így áll írva 2 Tesalonika 2-ben. A mi Istenünk mindennel el fog számolni a maga idejében, és minden rendben lesz, senkinek sem lesz szüksége vagy lehetősége panaszkodni. Minden a maga idejében meg fog történni. A lényeg az, hogy ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk, amikor a mi Urunk eljön. És ehhez ajándékozzon meg valóban kegyelemmel, ajándékozzon meg kegyelemmel téged és engem, hogy hagyjuk magunkat előkészíteni. Talán még a tisztítás, vagy a finomítás, és minden, ami hozzájön, hasznos erre nézve. Lehet, hogy az ellenség ártani akar nekünk, de Isten nem hagyja, hogy kárt okozzon nekünk, mert alapvetően minden a javunkat szolgálja. Az ellenség gonoszságot forral a fejében, Isten pedig a javunkra és üdvösségünkre fordítja a gonoszt, és a legvégén még hálásaknak kell lennünk érte. Igen, így néz ki a helyzet Istennél. Lehet, hogy mi ezt néha nem értjük meg, végül is a fél szentírást, hanem is az egészet, de végig megyünk rajta, hogy valahol eligazodást találjunk. De Isten mindent tud. Az ő akarata nélkül egyáltalán nem történik semmi. Ő tudja, mit cselekszik. Ő rendelkezik a mi fenntartás nélküli bizalmunkkal, és testvéreim, lassan el kell jutnunk oda, és ezt észrevehetjük Branham testvér minden prédikációjában, amikor a végső dolgokra rámutat, hogy Isten még egyszer ki fogja nyilatkoztatni magát. És amikor Rusz testvér azt mondta, hogy ez az ország tájékoztatva lett, természetesen ez az ország mindent tud. Dr. von Hutten évről évre részletesen beszámolt mindenről az evangélikus sajtószolgálatban. Az emberek többet tudnak, mint amennyit szeretnénk, hogy tudjanak. Többet tudnak, mint amennyit mi szeretnénk, ha tudnának. Tisztában vannak vele, tájékozottak és közölték az ő hozzáállásukat is, és a döntésüket is. De Istennek mégis van egy maradék népe. Az ő szavát az ő népéhez intézi, de az ő népét kihívja, külön választja. Ez még sohasem lett mindenkihez intézve, vagy nem mindenki számára való volt, hanem mindig a maradéknak, akikkel Isten valamit eltervezett. Ez a lényeg, és tudjuk, hogy a mi Urunk az eljött az övéért. Az övéért odaadta az ő életét. Ó, ezt a kifejezést, vagy inkább ezt a mondatot tényleg hallottam, amikor az az ember azt mondta, hogy jó pásztorként jöttem el, és életemet adom a juhokért. De aztán ténylegesen kikapcsoltam akkor a készüléket nyomban, mert ez számomra már Isten káromlás volt. Ezzel véget ért a szombat, és ez volt a vége. Én érettem, az én Uram jött el, ez az én pásztorom, az összes többieket nélkülözni tudom, akik magukat értetik, vagy ez már túl sok volt. Néha óvatosnak kell lennem, különben túl magasra szárnyal bennem. De mi mindent Istenre bíztunk, és mégis hálásak vagyunk, hogy kegyelmet találtunk, hogy az Úr megvilágosított minket ebben az időben, és ahogy testvérünk már mondta, ki tudta volna előre megmondani ezeket a dolgokat 15 évvel ezelőtt, vagy 20, vagy 25 évvel ezelőtt. De Istennek volt egy prófétája, aki előre látta az évekkel ezelőtti fejlődéseket, és figyelmeztetett is bennünket erre nézve. És észrevettétek, hogy a prédikációk mennyire értékessé váltak számunkra most, az, amire Branham testvér akkor haladéktalanul várt. Most mi belépünk, és látni fogjuk azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki, amit Isten megígért, és az Úr nem fog velünk szemben sem adós maradni a válaszadással. Minden szavát megerősíti, azaz igazolni fogja. Minden ígéretet beteljesít, és kegyelmével rendkívüli módon megáldja az övéit. Még akkor is, ha úgy lesz, ahogy a bevezető ígékben hallottuk, hogy a mélységbe vezet az út, de újra is ki kerülünk onnan. Ha az emberek bedobnak minket, Isten újra kiragad minket, néha még a saját hibánkból is. És nekem azonnal Jónás jutott eszembe. Jónásnak Ninivébe kellett volna mennie, de ő Tarsisba tartott. És a tenger nyugtalanná vált, és ő pontosan tudta annak ellenére, hogy aludt, amikor felébresztették, és elmondták neki, mi történik. Azt mondta, dobjatok engem a tengerbe, és akkor nyugalmatok lesz. És ők nem akarták megtenni, de a tenger még több gondot okozott nekik, és akkor azt mondta, most vége, itt az ideje, dobjatok ki engem a fedélzetről, és akkor boldogan folytathatjátok az útatokat, valóban. És még imádkoznak is ezen felül azt mondva, kedves Istenünk, ne haragudj ránk, és ne dühöng ránk, de most már valóban ki kell dobnunk őt. És már is kihajtották, de kérték Istent, hogy ne haragudjon ránk, amiért ilyen dolgokat tesznek, és egy emberi életet feladnak. Nem, nem Istennél. Isten kifejezetten megteremtette azt a halat, hogy felvegye, majd a partra vigye. Nevezetesen pontosan oda, ahová el kellett mennie, Ninivébe. És mi történt időközben? Jónás egészen alul van. Igen, neki már nem maradt más hátra, mint feltekinteni. Lefele nézni már nem tudott. Tovább a mély pont nem ment. Lejjebb már nem tudott menni. Csak felfele tudott még tekinteni. Igen, csak fel tudott nézni. És tudjátok mit? Az ő tekintetét a templomra vetette, és Istenre gondolt, aki elrendelte a templom építését. A templom önmagában Isten nélkül csak egy épület lett volna, de a templom Istennel és Isten akaratával együtt olyan hely volt, ahol Isten kinyilatkoztatta magát. Hányszor mondtuk már, az Úr gyülekezete csak egy gyülekezet, de ha Istennek megvan a lehetőség arra, hogy kinyilatkoztassa magát ebben a közösségben, akkor ez az élő Isten gyülekezete, és ez az, ami igazán számít, hogy Isten kegyelemből újból kinyilatkoztathassa magát nekünk. Amen.